Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Február első hétvégén kezdődik az idei pasztorális sorozat a Pesti Vigadóban. A szervezők közleménye szerint február 1-én és 2-án a görög mitológia alakjai kelnek életre, zenében és képekben. A koncert első részében Gluck Orpheus és Euridiké című operájának párizsi változatából hallhat részleteket a közönség, a főszerepet Kálnai Zsófia mezzoszoprán énekli. Az előadás második részében Beethoven Prométheusz nyitánya után Debussy nagyszabású zenekai triptihonjából, a Nocturnökből hangzik el a Szirének című zárótétel, majd Ravel, Daphnis és Chloé című második szvitjéből két tétel. A hangversenyen ezúttal a Szent István király oratórium kórus is fontos szerepet kap, a Szent István filharmonikusokat Ménesi Gergely vezényli. A közönség a meghívott vendégnek, Marosi Eszternek köszönhetően a felhangzó zenével azonos tematikájú, a művészettörténet különböző korszakaiból származó festményekben is gyönyörködhet. A zeneművekről ezúttal is Solymosi Tari Emőke mesél. Az 1997 óta zajló sorozatot a Szent István filharmonikusok és a Magyar Művészeti Akadémia közösen rendezi. A programokat Solymosi Tari Emőke Széchenyi díjas zenetörténész szerkeszti és vezeti, aki a zene különböző műfajai mellett a táncművészeket is segítségül hívja. A zene, tánc, kép, élmény, ismeret, öröm mottójú sorozat célja közelebb hozni, érthetőbbé és átérezhetőbbé tenni a zenét és a társművészeteket, valódi értékeket közvetíteni magas minőségben, közösen megélhető örömöt adni a családoknak, hangsúlyozták a közleményben. Mint felidézték, a sorozat több mint negyed százada Zuglóból indult, de ez már a 10. esztendő, amikor az előadásoknak a Pesti Vigadó díszterme ad otthont. Idén ide is várják a családokat 4 hétvégén, 4 különböző programmal. Az állandó szereplő az immár 71. évébe lépett szimfonikus zenekar, a Szent István filharmonikusok, amelynek művészeti vezetője és egyben a pasztorális sorozat kezdeményezője Záborszky Kálmán Kossuth díjas karmester.
Film.
Nevében és tartalmában is megújul a Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Filmfesztivál, amelyet Planet Lens néven Veszprémben rendeznek meg májusban. Áder János volt köztársasági elnök, a szervező Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Veszprém Vármegyei Naplónak elmondta, a fesztivált május 15-e és 18-a között rendezik meg 10. alkalommal. Mint fogalmazott, eddig Gödöllő volt a fesztivál helyszíne, idén viszont egy több szempontból a korábbiaktól eltérő rendezvényt szeretnének tető alá hozni. A Királyi Kastélyból a Királyok Városába helyezik át a székhelyet, és új nevet is kap, Planet Lens. Az új név szavai szerint azt fejezi ki, hogy a művészek, vagy akár a lelkes, de tehetséges amatőrök miként látják a fotó vagy kamera lencséjén keresztül a bolygónkat. Hozzáfűzte, kiemelten figyelnek arra, hogy a fiatalok számára is vonzó legyen a fesztivál, interaktív digitális megoldásokkal, ifjúsági pályázatokkal és workshopokkal próbálják bevonni őket. Áder János elmondta, hogy február végéig várják a jelentkezéseket, 3 kategóriában lehet nevezni, természetfilmeket, természetfotókat és ifjúsági alkotásokat várnak a planetlens.hu oldalon. Olyan műveket várnak, amelyek a természetvédelem fontosságát hangsúlyozzák, vagy kreatív módon mutatják be a természet szépségét. A zsűritagok között idén is nemzetközileg elismert természetfilmesek és fotósok lesznek, kiemelten figyelnek a történetmesélés minőségére, az esztétikai értékekre és a megfogalmazott üzenet erősségére. Áder János elmondta, azon dolgoznak, hogy az alkotásokat a televízióban és az interneten keresztül is meg lehessen majd nézni, a fotókat pedig egy országjáró program keretében szeretnék több településen bemutatni, illetve távolabbi céljuk, hogy a művek Európa több nagyvárosába is eljussanak. Az újdonságokról szólva elmondta azt is, a program során szabadtéri vetítéseket is rendeznek majd, valamint a Veszprém környéki természeti kincseket bemutató kirándulásokat szerveznek, és interaktív installációk is gazdagítják a rendezvényt.
Esemény.
40 galéria vesz részt idén az Art and Antique művészeti sereg szemlén, amelyet február 6-a és 9-e között rendeznek meg a budapesti Bálnában. Magyarország egyik legnagyobb klasszikus és kortárs művészeti vásárának kiállítói idén több ezer műtárgyal várják a látogatókat, akik a festmények mellett értékes bútorok, ékszerek, fegyverek, könyvek, szobrok és szőnyegek között is válogathatnak. A rendezvényt 15 évvel ezelőtt Antique Interior néven indította útjára Tausz Ádám, aki azóta is főszervezője a ma már Art and Antique névre keresztelt találkozónak. A magyar művészeti szektor egyik legjelentősebb seregszemélyén ismert magyarországi galériák mutatják be és kínálják eladásra műtárgyaikat. Az Art and Antique küldetése, hogy a vásárlók a pár tízezres tételektől a 100 milliós műkincsekig megismerhessék a magyar művészeti piacot.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Zöld utak Magyarországon. Az öko és aktív turizmus jövője és lehetőségei. Magyarország természeti adottságai kiváló lehetőséget kínálnak az ökoturizmus számára. Az ország területének 21%-a a Natura 2000 hálózat része. Emellett 29 úgynevezett Ramsari vizes élőhely és 10 nemzeti park található hazánkban, amelyek egyedülálló természeti értékekkel büszkélkedhetnek. Érdekesség, hogy a magyarországi Ramsari területek a Kárpát-medence szinte valamennyi jellemző vizes élőhely típusát magukba foglalják. Tavakat, mocsarakat, szikes tavakat, lápokat, holtágakat, folyószakaszokat, nedves réteket, valamint emberalkotta halastavakat, víztározókat. 10 nemzeti parkunk mindegyike jelentős természeti értékeket őriz, ahol aktívan, a természettel összhangban tudunk kikapcsolódni, elvonulni a hétköznapok zaja elől. Magyarország a békés, családi aktív turizmus hazája, összegzi Révész Máriusz. Az államtitkár szerint a mérsékelten nagy középhegységeinkben tudnak a családok biciklizni, túrázni, míg a folyóink békések, így a családok nyugodtan és biztonságosan vízitúrázhatnak. Túr, Tisza, Bodrog, Szigetköz óriási lehetőségek vannak, bár biciklizésben sem lehet 2500 méteres hágókra felmenni, de ott az Őrség, a Zselic és Nógrád vármegyében is teljesíthetünk komoly szintkülönbségekkel teli távot, gyönyörű tájakat bejárva. Természetjárás és tanösvények. 1,5 millió lépést meg lehet tenni Magyarországon, sőt, annál is többet. A hazai nemzeti parkok és a természetvédelmi területek egyaránt gazdag túraútvonal kínálatot tárnak elénk, amelyek közül kiemelkednek a tematikus és tanösvények is. Ezek az útvonalak a fenntartható turizmus jegyében születtek, és lehetőséget nyújtanak a látogatóknak, hogy közelebbről megismerkedjenek a természet kincseivel, a helyi élővilággal. Érdekesség, hogy hazánk az ökoturizmus történetében is úttörő, az országos turistaútvonal hálózat 1930 óta működik egységes jelzésrendszerrel. A legismertebb a kék jelzésű országos kék túra, azaz az OKT, amely a Magyarország északi tájain végighaladó turistaút. Útvonala a Kőszegi hegységben található Irott-kőtől a Zempléni hegységben fekvő Hollóházáig vezet 1172 kilométer hosszan. Egyedisége, hogy az országos kékjelzés nem csak Magyarország, de Európa első hosszú távú turista útja is.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A fiatal Sisi már látványos házasságkötésekor az érzelmek viharába került, mivel felkészületlenül és túl fiatalon csöppent egy olyan környezetbe, amely teljesen ellenkezett a természetével. Ebben a helyzetben a lovakban és a lovaglásban találta meg azt a biztonságot és kikapcsolódást, ami alkalmasint enyhítette személyes problémáit, ha meg nem is oldotta őket teljesen. Rokon lelkek szavak nélkül is megértik egymást. A rendkívül érzékeny császárné nem csak technikájában volt brilliáns lovas, hanem olyan különleges kapcsolatban is állt a lovakkal, ami csak keveseknek adatik meg. Bátorsága és technikai tudása kiemelkedővé tették. Későbbi falkavadászati kísérője a skót William B. Middleton, aki Sisi lovagló képességeit valószínűleg a legjobban ismerte, szentül meg volt győződve arról, hogy a császárné olyan természetfeletti képességekkel rendelkezik, melyel teljesen rá tud hangolódni az állatok pszichéjére és kontrollálni tudja őket. Így ír Sisziről Martin Haller az Erzsébet királyné a nyerekben című rendkívül szép könyvben. Sisi legnagyobb rajongóit is ámulatba ejtheti ez a kötet, hiszen életének minden momentumát a lovakkal való kapcsolata, a lovaglás iránti szenvedélye felől közelíti meg. A korabeli fotókkal gazdagon illusztrált könyvet Rád Kiemőke fordította, és tulajdonképpen ő is találta meg. Már is kiderül, hogyan.
Viszonylag később felnőtt fejjel kapcsolódtam be a lovaglásba és a lovas életbe, amikor a kisfiam születésekor elhatároztam, hogy egy gyerekkori álmomat valóra váltom, hogy megtanulok lovagolni. De Magyarországon ma még a felnőttek lovas oktatása az hagy maga után némi kívánni valót, és ezért nagyon nehéz jó és megfelelő oktatót találni. És amikor én végre rátaláltam Miskolc környékén Potyka Szilviára, akkor ő olyan precíz és pontos utasításokkal látott el, amiket én fel akartam jegyezni, és meg akartam jegyezni, hogy ezt átismételjem, mert bizonyos szempontból fejben is lovagol az ember, és legközelebbre már jobban tudjam végrehajtani az utasításokat. Tehát egy lovas naplót szerettem volna írni, de nem tudtam, hogy hogy kell ilyet írni. Viszont arra emlékeztem a történelmi tanulmányaimból, hogy Sisi vezetett ilyen lovas naplót, és utána beszélek németül, ezért német oldalakon keresgéltem az interneten. És bár ugyanazt a naplót nem találtam meg, de így találtam rá a Martin Hallernek a csodálatos könyvére, ami Sisi Erzsébet királyné lovagló tudományát mutatja be, és amikor én elolvastam ezt a könyvet, akkor úgy éreztem, hogy ez olyan vetületét mutatja meg a királynénak, ami kevésbé ismert, és ezért azt gondoltam, hogy ezt Magyarországon is közkincsé kéne tenni. Így vágtam bele ennek a fordításába.
Milyen örökség volt ez a lovagláshoz való kötődése Erzsébetnek, tehát a családjából mit hozott, és hogy talán nem csak a sport volt itt a fontos, hanem ez a szabad elvűség az ő családjában, nem?
Egy rendkívül sportos személyről beszélünk, akit eleve sportosan neveltek, és a ló az hagyományosan is mindig a szabadságnak a jelképe. Az édesapjától hozta egyébként ezt a szenvedélyt, a Miksa herceg az híresen jó lovas volt, és olyannyira, hogy a müncheni palotájuk mellett Németországban egy cirkuszt építetett, ahol nem csak szarvasokat ugrattattak át akadályokon, hanem lovas kvartetteket is bemutattak, illetve tudták azt a cirkuszi mutatványt is, ami aztán később Magyar Posta néven vált híressé. Az édesapa is tudta, és hát nyilván Sisit is megtanította rá, amikor két vágtázó ló hátán állva mennek körbe a porondon, ami egy herceg kisasszonytól egészen elképesztő mutatvány volt abban a korban. Tehát ha még csinálták is ezt, akkor is férfiak és nem nők. És ezt ő már fiatal lánygyerekként tudta, és ezért is válhatott aztán később, nyilván ez a sok fiatalkori gyakorlás, tehát azt lehetővé, hogy később Európa, vagy akár világszinten is, hogy az akkori korban az egyik legjobb női lovasként tartották számon. És aztán később ez a lovaglás, meg a szabadságvágy, az tulajdonképpen úgy kapcsolódott össze, hogy amikor ez a rendkívül szabadelvűen és sportosan, természetközelien felnevelt hercegkisasszony szinte gyerekként bekerül egy házasság révén egy rendkívül feszes protokollt és spanyol etikettet követő udvarba, ahonnan menekül aztán egész életében, és az egyik menekülési módja az a lovaglás volt. Tehát ott találta meg azt a szabadságot, amit elveszni látott a bécsi udvarban.
Mennyire volt ez, hogy úgy mondjam, egyenjogúsági kérdés, ahogyan ő a férfiak között helytállt, vagy esetleg még kockázatosabb attrakciókat választott, mint a férfiak? Mert hogy itt a könyvnek van egy ilyen iránya, hogy egyáltalán az öltözködés az, hogy állítólag este férfi ruhában, ugye ő kilovagolt, mert itt szó van a női nyeregről és az odaszabott ruhákról.
Igen, tulajdonképpen ezen a vonalon is el lehet indulni a lovaglás kapcsán, az ő személyiségét megérteni, hogy mennyiben volt ő bizonyos akár emancipációs törekvéseknek is, akár öntudatlanul is az előfutára, hiszen férfiak között állt helyt, méghozzá nem is akárhogyan. azt gyakorlatilag lepipálta őket, és akár a vadászlovagláson keresztül, ami egy tipikusan férfi sport volt annak idején, a legjobbak közé számított, tehát sok férfit is megelőzött. És hát az, hogy nem tartotta magát ruházatán keresztül sem a adott kor elvárt női szerepköréhez, az ugye nagyon jellemző rá. Amit megtartott, az a dáma nyereg. Tehát hivatalosan soha nem látták férfi nyeregben lovagolni. De nem csak a dáma nyereg volt előírás, tehát amikor a hölgyek egy oldalon ülnek, aszimmetrikusan, egyébként sokkal nehezebb, mint férfi nyeregben lovagolni, tehát sokkal nagyobb kihívás a hölgyeknek, és egy ilyen dáma nyeregben lovagoltak végig, akár mondjuk egy vadászatot, falkavadászatot is, és ugrattak, vagyis egy ilyen kép a könyvben, hogy ez hogy nézhetett ki, amikor így féloldalasan ül egy hölgy, és egy hatalmas akadály, mondjuk egy terepakadály, egy sövény, vagy valami. Ez gyakorlatilag ilyen életveszélyes mutatványok lehettek dámanyeregben, meg sebességnél. Tehát, hogy a dámanyereget megtartotta, mert talán azt már nem lehetett az ő pozíciójában megengedni, hogy ugye ettől eltérjen. De azt viszont már nem tartotta meg, hogy a ruházat alatt alsó szoknyát kellett volna hordani, lovagláskor is. És ez viszont ugye annyira unpraktikus és kényelmetlen volt, hogy ő átvette Angliában, ahol nagyobb volt ez irányban a szabadság, a nadrágot. És akkor ő a ruhája, a lovagló ruhája alatt nadrágot hordott, és amit ön is említ, hogy Franciaországban pedig valószínűleg csak ebben a nadrágban és csizmában, tehát úgymond férfi ruhában ment ki lovagolni, ami ma teljesen természetes, mert a hölgyek így lovagolnak. Ez 100 évvel ezelőtt ez gyakorlatilag botrányos volt. És hát ő bizony ezt úgymond bevállalta.
Az, ahogyan bepillantunk, hogy Írországban a vadászat milyen volt, vagy Angliában napokig hogyan űzték a vadat, ez egy nagyon egzotikus része a könyvnek.
Igen. Ez nekem is tetszett, az egyik kedvenc részem volt, ahogy leírja a könyv egy falkavadászatnak a körülményeit, hogy mennyire hihetetlen, elegánsan és stílusosan indultak lovagolni a ruháktól kezdve a kiszolgálásig, tehát hogy ott komornyikok ezüstálcán serit szolgálnak föl, hogy mibe öltöztek. Egyébként ezt a falkavadászatot nem is olyan mértékben, mert azért ennek az őshazája Anglia, és hát még Írországban űzték nagyon magas fokon, de Magyarországon is falkavadáztak, méghozzá Gödöllő környékén, és itt is rendeztek híres falkavadászatokat, amire a legtöbbször egyébként Ferenc József is elkísérte a feleségét, ő is híresen jó lovas volt, és együtt falkavadáztak, ezt festményeken is megörökítették, csak hát ma már ez valahogy úgy nincs benne a köztudatban, hogy Gödöllő környéki, akár rókavadászatok, akár szarvasra is, élő vadra vadásztak, főleg Gödöllő környékén, milyen híresek és pompásak voltak annak idején.
Rátki Emőkével beszélgettünk, neki és az IAT kiadónak köszönhető, hogy Martin Haller könyve, az Erzsébet királyné a nyerekben című kötet magyarul is megjelenhetett.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.